mai napon Brenner Jánosra, a fiatalon meggyilkolt vértanú papra emlékezünk. János 1931-ben született Szombathelyen, vallásos családban, ahol a három fiúgyermek, mind a három fiúgyermek a papi hivatást választotta. János tanulmányait Szombathelyen kezdte meg, majd 1941-ben a család Pécsre költözött, ahol a ciszterci gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1946-tól ismét Szombathelyen élnek, ahol a Premontrei gimnázium diákja lesz. Gimnáziumi tanulmányait Zircen fejezte be oblátusként, majd 1950-ben jelentkezett novíciusnak. Beöltözésekor az Anasztáz nevet kapta. Ugyanakkor 1950-ben a szerzetes rendeket feloszlatták, így a novícius évét titokban folytathatta, miközben a Budapesti Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett. 1951-ben letette első fogadalmát. Ekkor már látta a rendi vezetés, hogy a kommunista diktatúrának egyhamar nem lesz vége, így felvételt kérték az egyházmegyei szemináriumba. Brenner János 1951-ben a Szombathelyi Egyházmegye kisvapja lett. Az első évet Szombathelyen töltötte, majd Győrbe került, hiszen feloszlatták a Szombathelyi szemináriumot. Kovács Sándor püspök szentelte őt pappá 1955. június 19-én Szombathelyen. Rábakethelyre a határmenti Szent Gotthárd második kerületében lett káplán, négy filia tartozott hozzájuk, magyar lap, Máriaújfalu, zsida és farkasfa. Kozma Ferenc plébános jó példát adott, és sokat segített az ifjú papnak. János atya minden áldozatra készen állt híveiért, rajongott a gyermekekért, az ifjúságért. Tisztelte, szerette az embereket, nem volt személyválogató. Volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is lehet szóban elmondani. Szerették az emberek, igyekeztek oda menni, ahol ő volt. És tulajdonképpen ez volt a fő bűne, szerették a fiatalok, szerették az öreget. Nagyon sok embert szerzett meg a hitnek, az egyháznak. Nem tudott elmenni ember mellett úgy, hogy megnált volna, akár csak két szót ne szólt volna hozzá. Örökös, kedves mosoly volt az arcán. Komolyan hirdette Isten igéjét, tanúságot tett minden pillanatban a hitről. Jó volt nála gyónni, mert tudott adni útravalót. Emlékeznek vissza rá a hívek. A kommunista rendszer mindezt nem nézte jó szemmel. Püspököt kérték, hogy helyezze el onnan. Ő ezt Brenner János tudomására hozta, aki csak ennyit mondott, nem félek, szívesen maradok. Püspök kiállt a káplán mellett, és úgy döntött, hogy továbbra is Rábakethelyen marad. János atya tisztában volt azzal, hogy a papi hivatás gyakorlása ebben az időben még emberpróbálóbb feladat, mint amikor a szerzetes rendeket szétverték. Egy őszi este kis motorral tartott hazafelé, Farkasfáról, az erdőből ismeretlen személyek fohasábot hajgáltak eléje, de ő ügyenes manőverezéssel kikerülte őket. Hazaérve ezt mondta, nem volt szerencséjük. 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjszaka arra emlékeznek vissza, hogy a napközben nagy hövésmenés volt a faluban. A plébános Farkasfára ment karácsonyi nyugtatásra, majd ott aludt éjszaka, mert ő mondta másnap reggel a szentmisét. Éjfél körül egy 17 éves fiatalember bezörgetett a plébániára, hogy súlyos beteg nagybátyát kellene ellátni a szentségekkel. Brenner János azonnal indult a súlyos beteghez, vitte magával az oltári szentséget. Útközben többször megtámadták, végül a beteg feltételezett háza közelében kapták el, és kegyetlenül meggyilkolták 32 késsúrással, de a folytogatással, illetve a nyakára taposással ölték meg, nem csak megölték, hanem igyekeztek őt meg is alázni. A nyomozás színjáték volt, végül egy személyt először halálra ítéltek, majd a legfelsőbb bíróság fölmentette. Brenner János szentelési elmondata ez volt, az Isten szeretőknek minden a javára válik, és ez valósult meg az ő életében. Nem félt a fenyegetézéstől, nem félt az üldözésről. Brenner János alakja azokat a vértanúkat is megvilágítja, akik hasonlóan szenvedtek sokféle üldözéstől ebben a korszakban, de az ő emlékezetük valamiért elhalványult, valamiért nem maradt meg. Mit tehetünk Brenner János nyomában? Mai világban más módon folyik az üldözés, mai világban sem könnyű kiállni a hitünkért. Azon a helyen, ahol élünk, abban a munkában, amelyet végzünk, abban a családban, amelyben benne vagyunk, abban a közösségben, ahol élünk, kell kiállnunk életünkkel és szavainkkal, keresztény hitünkért, hogy tanúsítsuk Isten szeretetét a világban. Boldog Brenner János, könyörög érettünk, hogy mindannyian tanúságot tehessünk a hitünkről. A Szent Mise könyörgésében így imádkozunk. Urunk Istenünk, aki Boldog János áldozópap szívét szeretete tűzével olyannyira lángra gyújtottad, hogy vére árán is megvédje Krisztus szent testét, add, hogy példájára mi is teljesen odaszenteljük magunkat Isten szolgálatára az emberek üdvösségéért.
Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Eleutérre, Illíria püspök vértanújára emlékezik. Rómában született nemes és gazdag szülőktől, édesapja hadvezér volt, édesanyját Szent Pál keresztelte meg. Fiúkat jámborságban nevelték, annak két pápa nevelésére adták. A főpap, látva, hogy Eleutér jó, erkölcsű ifjú, szívesen fogadta növendékei közé. Először diakonusá, majd pappá szentelte. 20 éves korában Nikétász érsek Illíria püspökévé tette. Az ifjú püspök sok embert vezetett a keresztény hitre. Hadrián császár elfogadta a szent főpapot és Rómába hozatta. A kihallgatás után megtüzesített ágyra fektette, de arról egészségben kelt fel. Ezután forró olajjal gyötörték, szurokba és gyantába mártották, majd oroszlánok elé dobták. Mindezek között sértetlen maradt. Végül anyjával, Antiával együtt lefejezték őket, 120 körül. Korip helytartó, aki kínoszta őket, álhatatosságukat látva Krisztus hitének megvallója lett. Ezért őt is lefejezték. Holnap kedden az Úr profétájára, Szent Aggeusra tekint egyházunk. Proféta a babiloni fogságban született. A fogságból hazatértek egyik csoportjával, ő is Jeruzsálembe jött. 520 augusztusától jövendőlt. A visszatértek belekezdtek az elpusztult templom újjáépítésébe, de csak hamar kedvüket vesztették. Aggeus próféta Zakariás prófétával együtt sürgette a népet, és Józsué főpapot az építés folytatására. Megjövendölte, hogy ebben az új templomban, ha bár szerényen, mint a régi, megjelenik majd a régóta várt messiás. A hagyomány szerint Jeruzsálemben temették el. Szerdán Szent Dániel prófétára és a három szent babiloni ifjúra tekintünk. Dániel királyi családból származott, Júda törzséből. Fiatal korában őt is elhurcolták Babilonba, fogságba. Ott is hűséges maradt Isten törvényeihez. Dániel, mivel megfejtette Nabukodonozor babiloni király álmát, magas tisztségre emelkedett. Rágalmazói és rosszakarói azonban kétszer is az oroszlánok vermébe juttatták. A vadállatok között azonban sértetlen maradt. Egy prófétai könyv maradt utána. Ebben a legpontosabban ő jövendölte meg a megváltó eljövetelének idejét. Babilonban halt meg, Krisztus előtt jó 500 évvel. A három szent ifjú, Ananiás, Azariás és Mizael szintén Nabukodonozor babiloni király uralkodás alatt kerültek fogságba. Mivel okos ifjak voltak, a királyi udvarban nevelkedtek, hogy később királyi hivatalt tölthessenek be. Itt is hűségesek maradtak Isten törvényéhez, nem akartak tiltott ételekkel táplálkozni. Mivel nem akarták imádni a király bálványszobrát, a tüzes kemencébe vetették őket. Isten azonban angyalt küldött megmentésükre, és nem lett semmi bajuk. A hagyomány szerint Kambüzész perzsa király alatt mindhármójukat lefejezték karddal. életüket Dániel könyvében olvashatjuk. Csütörtökön Szent Sebestyén vértanúról emlékezik meg egyházunk. Sebestyén Dél-Kelet-Galliában született, Narbonna városában. Milánóban nevelkedett és tanult. Dioklécián és Maximián császár vitézsége és bátorsága miatt annyira megkedvelte, hogy az udvari őrség parancsnokává tette. Katonái tisztelték őt, mint atyát. Az udvari emberek is szerették, mert igazán jámbor ember volt. Titokban keresztény volt. Minden eszközt felhasznált arra, hogy börtönben lévő keresztény társait segítse, szenvedéseiket enyhítse. Ugyanakkor bátorította őket arra, hogy ha kell, vállalják Krisztusért a halált is. Amikor keresztény hite kitudódott, kínzások alá vetették, hogy eltántorítsák tőle. Fához kötözték és nyilakkal teljesen átszurkálták. Mivel még élt, botokkal agyonverték. Mindezek Rómában történtek 287 körül. Pénteken Szent Bonifác vértanúra emlékezünk. Dioklécianus császár uralkodás alatt élt a harmadik század második felében, Rómában. Egy Aglaiszt nevű előkelő hölgy szolgája és egyben szeretője volt. Kicsapongó életet éltek, mulatozással töltve idejüket. Mikor úrnője a keresztényüldözésről hallott, elküldte Bonifácot néhány rabszolga kíséretébe, Tarsusba, hogy szerezzen neki vértanú erekét, hát ha az amuletként megvédi majd őt a gonosztól. Bonifác Tarsusba érkezve megrendülten látta a megkínzott keresztények sokaságát, s miután látta, mennyien vállalják Krisztusért a szenvedést és a halált, benne is fölébredt a vágy, hogy Krisztushoz tartozzon. Rádöbbent bűnös életére, és megbánta bűneit. Ezután a bíró elé állt, és kereszténynek vallotta magát. Erre megkorbácsolták, majd forró ólmot öntöttek szájába. Ám a forró ólom nem tett kárt benne, ezért aztán lefejezték. Holttestét a kíséretében lévő rabszolgák vitték vissza Rómába. Ezzel egy időben egy angyal jelent meg Aglaisznak, aki tudtára adta, hogy Bonifác ezentúl a mennyből őrzi az ő életét. A megrendült Aglaisz a holttestet hozó szolgák elé sietett, majd átvette az erekét. Templomot épített tiszteletére, bűneit megbánta, vagyonát szétosztotta a szegények között, s 15 évet élt a világtól elzártan. Szombaton Szent Ignác püspök vértanúra emlékezik egyházunk. Szent János apostol tanítványa volt, Antiókia második püspöke lett. Traianus császár uralkodása alatt a hit terjesztése és megvallása miatt bilincsekbe verve vitték Rómába. A Rómába vezető úton 7 levelet írt a különféle egyházközségeknek tanító és intő célzattal. A római keresztények már várták jövetelét. Sokan eléje mentek, hogy lássák és épüljenek rajta. A városba érve haladéktalanul a cirkuszba vitték. A kiéhezett vadállatok ketreceikből minden oldalról rárohantak. Úgy felfalták, hogy csak néhány csont maradt belőle. Szavai szerint a vadállatok fogai őrölték meg őt, mint Krisztus gabonáját, hogy fehér kenyér legyen belőle. Ez 107. december 20-án történt. Vasárnap Szent Julianna vértanúnőt állítja elénk egyházunk. Gazdag szülők gyermeke volt Nikomédiában. Szülei pogányok voltak. Amikor szépsége kezdett kibontakozni, és jó erkölcsei megmutatkozni, egy császári hivatalnok, Eleusios, nagyon korán eljegyezte őt. A házasságot későbbre tervezték, ha a kislány felnő. Időközben Julianna hallott Krisztus hitéről, hit benne, és titokban keresztény lett. Atya erről nem tudott, anyja közömbös volt a vallás iránt. Amikor már eljött a házasság ideje, Julianna elutasította, hogy pogánnyal házasságra lépjen. Atya előbb hizelgéseivel akarta más belátásra bírni, aztán a veréshez folyamodott, amíg ki nem fáradt. Aztán rábízta vőlegényére, hogy tegyen vele, amit akar. Mivel helytartó volt, ítélőszék elé állítatta a leányt. 6 katona ütlegelte kifáradásig, de Julianna mindezeket békében tűrte. Hajánál fogva felfüggesztették sok ideig, aztán börtönbe vetették. Ezután tüzes kemencébe került, de könnyei eloldották a tüzet. Végül kard által nyerte el a vértanúságot 304-ben. Végezetül még Krisztus születésének ünnepére való felkészülés jegyében az előkészületi időszak tropáriával, himnuszával búcsúzom. Készülődj föl, Betlehem, minnyájunk számára megnyílik az édenkert. Ékesítsd föl magad, Efráta, mert a barlangban az élet fája sarjad ki a szűztől, hiszen az ő méhe szellemi paradicsommá válik, melyben az isteni ültetvény díszlik, melyről ha eszünk, élni fogunk, s nem halunk meg, mint Ádám. Krisztus születik, hogy előbb elesett képmását fölemelje.